Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Magyarországon ma már 100 000-nél is több sajátos nevelési igényű gyermek tanul a köznevelés rendszerében. Számuk évről évre nő a legfrissebb adatok szerint. Például a 2024-2025-ös tanévben 4%-ot meghaladó volt ez a növekedés. A számok növekedése mögött több tényező áll. Egyrészt a diagnosztikai módszerek finomodtak, így ma már korábban és pontosabban azonosítják a gyerekek nehézségeit. Másrészt a szülők is egyre tudatosabbak, hamarabb keresnek szakmai segítséget, mint korábban. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mai gyerekek körében valóban gyakoribbak a szorongásos és figyelemzavaros tünetek, amelyek sok esetben életmódbeli és társadalmi változásokkal függenek össze. Szeptember 20-án szombaton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kampuszán tartják az Esseni Summit 2025 rendezvényt, amely ingyenes eseményként kínál szakmai tudást, közösséget és valódi kapaszkodókat mindazoknak, akik érintettek szülőként, pedagógusként vagy szakemberként ebben a témában. A szervezők szerint az Esseni Summit egyik legnagyobb értéke, hogy egy nap alatt szép számban elérhetők olyan szakemberek, intézmények és civil szervezetek, akiktől első kézből lehet kérdezni az általuk képviselt módszertanról és a szakmai tudást megismerni. Mindez lerövidítheti a bizonytalanság időszakát és konkrét kapaszkodókat ad, merre induljon el egy szülő, milyen szolgáltatásokat keressen. Ugyanakkor az Esseni Summit szervezői arra törekednek, hosszú távon egy olyan befogadó közeget hívjanak életre, amely elősegíti a kiemelt figyelmet igénylő esenis és BTMNS beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyerekek és fiatalok teljesebb integrációját. Az Esseni Summit 2025 kapcsán Rétfalvi Flórával, a Kid Spirit pszichológiai és fejlesztő központ alapítójával, ügyvezető igazgatójával beszélgettem. A sajátos nevelési igény, valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekekről.
A sajátos nevelési igényű gyermek vagy tanuló az alapvetően egy sajátságos kategória, amely egy alkategória a kiemelt figyelmet igénylőknek a körében. Az Esseni mellett ugye fontos megemlítenünk a BTMN nevű titulust is, ami a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdőknek a kategóriája. Mind a kettő kiemelt figyelmet igényel, pedagógiai figyelmet igényel, a kettő között az a különbség alapvetően, hogy az Esenit azt a megyei vagy egy fővárosi szakértői bizottság állapítja meg, és ezzel az Esseni státusszal gyógypedagógiai ellátásra jogosult a gyermek az intézményen belül. A BTMN, tehát ez a beilleszkedési tanulás és magatartási nehézséggel küzdő gyermek, az pedig a pedagógiai szakszolgálatnál kapja ezt a megállapítást, és természetesen kap pedagógiai fejlesztést, de ezek inkább enyhébb tanulási vagy beilleszkedési problémákat jelentenek a gyerek esetében.
Hogy kell elképzelnünk egyébként a felismerésnek az útját? Jellemzően az iskolai közösségben, az osztályban, az osztályon belül derül ki, ha egy gyerek úgymond esen is, vagy más ilyen tanulási nehézséggel rendelkezik?
Nem feltétlenül, mert ugye van már a korai fejlesztés és a korai diagnosztika is, ami már óvodáskorban is ugye mutathatja azt az atipikus idegrendszeri fejlődést, ami miatt a szülő adott esetben elkezd kérdéseket föltenni saját magával szemben, illetve magával a helyzettel szemben. Például megkésett fejlődési ritmus adhat okot aggodalomra, de nem mindig jogos ez az aggodalom, vagy akár olyan eltérő viselkedési mintázatok, amit a szülő máshol máskor nem tapasztalt, nehogy Isten például mondjuk a gyermek nem szívesen eszik zöldszínű ételeket, akkor gyanút foghatunk, hogy lehet, hogy ez egy olyan összefüggés, ami nem csak simán az ízlésből adódik, hanem adott esetben egy atipikus idegrendszeri fejlődés és egy szenzorosság állhat a háttérben. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy hozzánk például a fejlesztőközpontban nagyon sok esetben óvodáskorban érkeznek meg a gyerekek, amihez természetesen hozzá tud járulni az a változás is, ami nagyon markáns a gyerekek életében, amikor egy közösségnek a részeként kezdenek el működni, így az óvodában, és az iskolában ugye nem csak, hogy a közösség dölt meg, már ugye maga a tanulás, írás, olvasás, számok, azok kerülnek előtérbe. Tehát az már egy másik kihívás halmaz, amivel egy gyermek ugye találkozik. Ezek azok a dolgok, amitől egy szülő elkezdhet ugye elbizonytalanodni, és így feltenni a kérdéseket, és ne hagyj Isten segítséget, támaszt, válaszokat keresni.
Ha már a felismerés útját említettem, akkor végül is a szakemberek azért minden esetben felállítanak egy diagnózist?
Attól függ persze, hogy a szülő hova és kihez fordul, mert ugye lehet fordulni a hivatalos szervekhez is, a pedagógiai szakszolgálathoz, magához az intézményhez, lehet kommunikálni az intézmény pedagógusával, az intézménynek a gyógypedagógusával vagy iskolapszichológusával is, és igen, általában az azzal szokott kezdődni, hogy egy rövidebb, hosszabb szülőkonzultáció után, ahol a szakember és a szülő egyeztetnek arról, hogy ki mit lát, van egy felmérés és egy diagnózis, egy anamnézis állítás, igen.
Beszéljünk egy kicsit a nagyságrendekről is, hogy mit mutatnak a számok a magyarországi köznevelés rendszerében. Megjelölhető-e az, hogy hány esen is gyermeket tartanak számon, illetve megjelölhető-e az a szám, hogy a kiemelt figyelmet igénylő, tehát a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma, az milyen nagyságrendet jelenthet?
Sok esetben van ebben becslés, de nagyon nagy szerencsénkre azért a magyar rendszer az elég pontos számokat tud azért mutatni nekünk, még akkor is, hogyha vannak olyan térségek, ahol adott esetben nem kerül felismerésre, vagy nem időben kerül felismerésre, vagy pedig nem kerül adott esetben kivizsgálásra egy-egy ilyen elakadás vagy tünet. De a KSH-s adatok szerint ez a tavalyi évben alapvetően 212 ezer sajátos nevelési igényű gyermeket jelentett, ami egy fontos adat annak ellenére, hogy van még körülbelül egy 260-270 ezer gyermek, akiknek viszont különleges egyéni nevelési és oktatási bánásmódra van szüksége. Tehát ha összeadjuk ezt a számot, akkor nem tudunk amellett elmenni, hogy lényegében mindegyikünk érintett, mert minden egyes osztályban 2-3 gyermek küzd valamiféle elakadással.
Jellemzően egyébként nőnek ezek a számok? Mit mutatnak a trendek?
Elég markánsan igen, aminek a hátterében többek között a COVID és a COVID időszak utáni megugrás látható, amit ugye annak is köszönhető, hogy ott a gyerekek ugye nem voltak közösségben, és az otthon tanulásnál a szülő az nem feltétlenül látta meg azokat a nehézségeket, amik utána kirajzolódhattak a osztályközösségbe való visszatérés idejével, illetve a digitális eszközök túlhasználata az, ami mostanra már a szakirodalom szerint egy úgynevezett tanult ADHD-t is okoz, ahol a gyerekek figyelme, tehát a figyelmét már nem tudjuk úgy lekötni a gyerekeknek, mint korábban, és ez persze kirajzolódik akkor is, amikor egy feladatot meg kell oldani, vagy egy órán részt kell venni.
Nyilván, hogy ezek a gyerekek kiemelt figyelmet, külön odafigyelést és más típusú pedagógiai módszereket is igényelnek. Pedagógusok vajon mennyire felkészültek mindenre az ezekkel a gyerekekkel való foglalkozása, egyáltalán a közösségben való megtartásukra?
Nem feltétlenül van könnyű helyzetben a gyakorló pedagógus abból a szempontból, hogy ez a jelenség, ez egyre markánsabbá az elmúlt 5-10 évben vált. Természetesen már korábban is voltak olyan gyerekek, akik érintettek lettek volna, de most azért sokkal tudatosabbak vagyunk felismerésben és a kezelésben. Ezzel együtt számtalan olyan továbbképzés is megtalálható, akár az oktatási hivatalnak a felületén, akár a piacon, például mi is a sok-sok képzőintézmény között pont arra helyezzük a hangsúlyt, hogy azokat a gyakorlatorientált, játékalapú eszközöket a pedagógusok kezébe tudjuk adni, amivel az ilyen jellegű gyerekeknek a helyzetét fel tudják ismerni, mert ez egy nagyon fontos lépés, hogy egyáltalán felismerjük, hogy itt valamiféle elakadás van, és ezzel kell valamit kezdenünk, és hogy megfelelőképpen tudják ezt kezelni. Mert természetesen az integráció és az inklúzió ez nem kis kihívás egy pedagógus számára, hogy a sokféle és sokszínű gyermekállományban mégiscsak egy közösséget tudjon építeni.
Hogy voltak éppen speciális típusú pedagógus képzés vagy továbbképzés nem nagyon van jelenleg erre?
A Közszolgálati Egyetemnek most indult pedagógus képzésében, a Nemeskürti Karon, ott például az eseni, mint olyan, már szerves része a képzésnek, tehát ott előkerül, hogy mit jelent az eseni, és mi az a BTM-en, és mit tudnak a pedagógusok ezzel kezdeni. De igen, jelenleg azért élesebben külön válik a gyógypedagógia és a pedagógiai szemlélet. Tehát a gyógypedagógus az, aki azt a továbbképzést kapja, amivel szakmailag el tudja látni a aztán utána a gyereket, és úgymond a terápiát tudja alkalmazni. Míg a pedagógus az alapokat tudja csak, de kapja csak meg információ együttesként, ugye ő nem végezhet terápiát. Én azt gondolom, hogy itt nagyobb átfedés szükséges a kettő szakág és a kettő tudomány között, hogy a helyzetet hatékonyan tudjuk kezelni.
Ez egy hatékony segítség, vagy egyáltalán egy hatékony foglalkozás legyen az esen is, vagy tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel. Ehhez az ideális modell az nyilván az lehet, hogy folyamatos a kommunikáció az iskola és a szülő, tehát a pedagógus és a szülő, vagy akár a pedagógus, a szakember és a szülő között. Mi lehet erre az ideális modell?
Én azt gondolom, hogy minden ország másképp kezeli ezt. Többek között az is egy érdekes téma, hogy egyáltalán mi itthon nagyon szétszálazzuk ezt a spektrumot. Ugye mindig a szakirodalomban mindig spektrumról beszélünk, ez egy túlig tünetegyüttest és elakadás mélységet jelenthet. És mi nálunk, itthon Magyarországon többféle kategória létezik. A skandinávoknál például a BTM-en, mint olyan, nem is igazán létezik. És így egyfajta integráció az sokkal könnyedebben, gördülékenyebben meg tud történni. Mert onnantól kezdve, hogy kategóriákba szervezzük ugye a gyerekeket, ez ugye pro érv az, hogy meg tudjuk könnyíteni, hiszen személyre szabottan tudjuk a bánásmódot irányítani. A kontra érv az, hogy igen, de a kategóriákból egy homogén közösséget építeni viszont sokkal nehezebb. Természetesen ez egy háromlábú szék, és mindig ezt szoktam mondani, hogy a három lábnak mind stabilnak kell lenni, és ugyanazt a nézőpontot, álláspontot kell képviselnie, tehát a szülőnek, a pedagógusnak és a szakembernek ugyanazon az úton kell terelni a gyereket, hiszen hogyha valamelyik lába a széknek instabil, akkor a szegény gyerek nem tud egy stabil széken ülni.
Mindenképpen azért ez a fajta modell, vagy ez a fajta viszony megkívánja a bizalmat, és egyúttal megkívánja a folyamatos kommunikációt és egyeztetést a felek között.
A bizalmat mindenképpen, azt gondolom, hogy az elengedhetetlen, hogy például amikor elbizonytalanodik a szülő, vagy akár maga a pedagógus is elbizonytalanodhat, hogy lát egy viselkedési mintát ott a gyermeknél, és azt szóba hozza a szülőnél, akkor ott igenis pozitívan, nyitottan kell, hogy egy fogadtatás érje a másik felet, hogy erről tudjanak beszélni. És én azt gondolom, hogy ahogyan a gyerek növekszik és cseperedik, és a fejlesztéseken részt vesz, vagy csak egyszerűen, ahogy az ingerek őt érik, úgy igenis fontos időről időre nézni, visszamérni, és újra ezt a dialógust folytatni, hogy ki mit lát a saját maga szakterületéről.
Említette a beszélgetés elején, hogy évről évre növekvő tendenciát mutat a sajátos nevelési igényű gyerekek száma, illetve a tanulási beilleszkedési gondokkal küzdő gyerekek száma, és hogy ennek hátterében azért ott lehet a digitális eszközök túlzott használata, vagy egyáltalán a túlzott, az eltúlzott képernyőidő, aminek hát ugye számos negatív vetülete van más szegmensekben is, de vajon a digitális eszközök, vagy a tudatos digitális eszközhasználat azért segítheti például a fejlesztést? Tehát vannak olyan módszerek, vagy olyan módszertanok, ahol éppen ezek az eszközök segíthetnek akár a pedagógusnak, akár a szülőnek, vagy a hát maguknak, a gyerekeknek is?
Hát természetesen, tehát hogy azért alapvetően a túlzott képernyő használatban ugye ott is van a kifejezés, hogy túlzott, vagy hogy túlságosan is korai, vagy a minimum időket meghaladó, illetve nem mellesleg a haszontalan képernyő használat, az egy fontos gondolat. Ugyanakkor ugyanaz a digitális képernyő például rendkívül sok olyan oktatás technológiai innováció elérhető, ami segít adott esetben egy logopédust azzal, hogy hangot képezzen, és otthon a gyermek olyan applikációkon keresztül gyakorolni tudjon, ami utána megoldja a logopédiai problémákat. De ugyanúgy az autizmus spektrum zavaron, vagy akár az ADHD-n, ADHD-val küzdő gyerekeket is nagyon sok olyan applikáció meg tudja támogatni, amivel a figyelmük terelhető, jobban leköthető, mivel a tanulásuk támogatható, a diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia hármasáról nem is beszélve.
Ha megnézzük az iskolai hétköznapokat, vagy az iskolai mindennapokat, akkor mi mondható el, akár tapasztalatok, visszajelzések alapján, hogy ezek a gyerekek, akikről most beszélgetünk, tehát a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek számára, mi jelenti a legnagyobb problémát az iskolai mindennapokban, vagy hétköznapokban? Mi a számukra a legrelevánsabban jelentkező gond és probléma? Mi a nehézség a számukra?
Ahány gyermek, annyi széle kihívás és annyiféle elakadás, mert hogyha végig gondoljuk, ahhoz nem kell papír, hogy adott esetben mondjuk a iskolai közösségben megtaláljuk a magunk helyét, főleg, hogyha kicsit introvertáltabbak vagyunk, és aztán akkor nem beszélünk eseniről, csak simán arról a kapcsolatteremtési képességről, ami adott esetben a mi esetünkben másképp működik, mint másoknál. Ezzel együtt az esemény gyerekek esetében a biztonságot azt leginkább a rutin tudja adni, és azok a keretek, amikhez tudnak igazodni. És főleg, amikor egy új közösségbe kerülnek, vagy amikor újraindul az iskolai év, akkor nagyon sokat tudunk azzal segíteni, hogy legyakoroljuk, hogy végigbeszéljük a napi rendet, a helyeket, az embereket, akikkel találkozik, az impulzusokat, ingereket, amit őket érik. Nehogy Isten, felismerjük azt, hogy túlterítődött a gyermek, és kialakítunk az osztályteremben egy nyugi sarkot, ahol vissza tud vonulni, stresszlabdát kaphat, amit nyomkodhat, amivel el tudja terelni a figyelmét. Tehát számtalan olyan apróság van, amivel lehet őt segíteni, hogyha figyelünk az ő igényeire, és még egyszer mondom, az igényeknek az észrevétele, vagy annak a jó kezelése, ahhoz nem feltétlenül kell a papír, hogy lássuk, hogyha van valakinek elakadása.
Mindenesetre a mostani hétvégén egy nagyobb rendezvény is lesz, ami pontosan ezt a támogatást és ezt a segítségnyújtást szolgálja, az SNE Summit 2025 rendezvény, amelynek mindaz középpontjában lesz, amiről most beszélgettünk. Talán mondhatjuk azt, hogy nem egy hagyományos szakmai rendezvényről, vagy klasszikus konferenciáról van szó, inkább egy találkozási lehetőség, találkozási pont tájékoztatással és tudásmegosztással?
Én azt tapasztaltam az elmúlt időszakban, amióta a Szerető Központot vezetem, hogy nagyon sokszor a szülőknek ugyanazok a kérdései merülnek föl, ugyanazokban a dolgokban bizonytalanodnak el. És igen, amikről most is beszélgettünk, azok nagyon sokszor nem triviálisak, nem egyértelműek a nagy közönség számára, hogy mit jelent ez a státusz, mivel jár, mi az, amire jogosult leszek, honnan tudom, hogy most fejlesztésre szorul a gyermekem, honnan tudom, hogy jó fejlesztést választottam-e, honnan látom a fejlődését ennek, hogyan mozgassam a szálakat, és igen, a közösség pedig azért egy végtelenül fontos érték a mi számunkra, mert hogy nem vagyok egyedül, vannak mások is, küzdenek ezzel mások is, kérdéseket is tesznek föl, legyen szó arról, hogy pedagógusként, vagy akár szülőként, vagy szakemberként. És azt gondolom, hogy ez a találkozási lehetőség, amit a most 20. rendezvényünk jelent, ez végtelenül fontos lehet annak érdekében, hogy az ember ne érezze magát egyedül, és tudja, és merjen kérdezni.
Akiknek most felkeltettük az érdeklődését, regisztrálniuk kell, jelentkezniük kell, vagy egész egyszerűen csak ellátogatnak oda a helyszínre?
Tudnak regisztrálni a kidspirit.hu SNE Summit weboldalon, ott amúgy elérhető a teljes program is, illetve számtalan kiárító is várja az érdeklődőket, hogy ne csak előadások, hanem, mint mondtam, találkozási pontok formájában a különböző fejlesztőházakkal, egyesületekkel, szakemberekkel is tudjanak beszélgetni, sőt, egy beszélgető zónát is kialakítottunk pont azért, hogy lehessen minél több felületet teremtenünk az odalátogató számára, hogy a számára hasznos információt megkaphassa. Szeptember 20-án szombaton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kampuszán várjuk nagyon sok szeretettel az érdeklődőket 9:30-tól 16 óráig.
A most induló új pedagógus továbbképzési rendszerben a résztvevőknek 5 éves képzési ciklusokban 120 kredites képzési kötelezettség legalább felét tartalmi megújító képzésekkel kell teljesíteniük, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervez. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A szeptember 1-én indult megújult pedagógus továbbképzés az egyik legfontosabb fejlesztés a magyar köznevelés elmúlt évtizedeiben. Szakos Enikőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fináci Ernő Oktatáskutató Központ vezetőjét, a Nemeskürti István tanárképzőkar stratégiai osztályvezetőjét hallják.
Most 2025. szeptember 19-én kezdődik, és már nagy sikere van, hiszen több mint 25 ezer pedagógus jelentkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett képzésekre. Itt most több mint 100 képzésről beszélünk, amelyek mindegyike tartalmi megújító képzés, ami azt jelenti, hogy a pedagógusoknak a tantárgyaikhoz kapcsolódik, és ezt 15 egyetem bevonásával valósítja meg az ENKE. Ezt azért is tartottuk fontosnak, hogy azok a pedagógusok, akik nem itt Budapesten dolgoznak, azok is a saját vármegyéjükben a közeli egyetemeken tudják ezeket elvégezni, és arra is törekedtünk, hogy a legtöbbet jelenléti formában tudjuk megszervezni és lefolytatni, hiszen ahhoz, hogy valami élményszerű legyen, interaktív, ahhoz hozzájárul, hogy ott legyenek személyesen és együtt tanuljanak.
A továbbképzések során a 120 kreditből 60-at kötelesek 5 év alatt teljesíteni.
A 60 kreditnyi egyéb kurzusok, azok a szabadon választhatók, amelyeket természetesen a közös megbeszélés alapján a pedagógus az igazgatóval kell, hogy megbeszélje, hogy az ő pedagógiai, nevelői és oktatói munkájában melyek azok a kompetenciák, készségek, amelyeket ő fejlesztene, vagy akár a szaktárgyi tudásához, ami még kapcsolódik. Ez a 120 kredit, ez egyébként a minimum, tehát tényleg, ha valaki végignézi az online felületen elérhető továbbképzéseket és kurzusokat, akkor számos izgalmas dolgot találhat bármely tantárgyat tanítja is, úgyhogy az is előfordult, hogy valaki többre jelentkezik, amennyiben az intézmény vezetője ezt megengedi.
További információkat a Pedagógus Továbbképzőközpont honlapján a pedagógus-probono.hu oldalon találhatnak.
Katedra.
A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!